Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének 11. részéből, a 11. rész 23. versétől kezdve a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy meghalva, szívünkbe fogadva gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert újra itt lehetünk a te szent jelenlétedben. Köszönjük neked, hogy neked gondod van lelkünk táplálására is. Köszönjük, hogy te tanítasz bennünket a te igéden keresztül. Köszönjük, hogy te adtad nekünk az úrvacsora szentségét, amely erősítheti a mi hitünket, ami veled szorosabb közösségbe von. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen közösségekből jöttünk most ide, milyen utakról, milyen hét, milyen napok vannak mögöttünk. Te látod mindnyájunk szívét, te látod a mi szükségeinket is, és azért imádkozunk, hogy te töltsd be azokat. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ne máshol keressük a szükségeink betöltését, hanem egyedül nálad, a kegyelem királyi székénél és az úrasztalánál, hogy tudjunk lelkileg úgy feltöltekezni és betöltekezni az Úr Jézus Krisztussal, hogy ne éhezzük és ne szomjazzuk, amit a világ kínál, hanem tudjunk egyedül rád nézni, és tudjunk veled megelégedni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te csitíts el most szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül Jézus Krisztus legyen itt a középpontban, ő legyen az, aki szól, az ő eszköze által, ő legyen az, akire figyelünk, akire hallgatunk, akit követünk, kimenve a templomból is. Az ő nevében kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az imént felolvasott bibliai részből olvasom én is, az első korintusi levél 11. részének 26. versét. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Kedves testvérek, nincsen semmi tévedés, jó helyen tetszenek lenni. Az úrvacsora szereztetési igéit olvastuk, de most ma nincs úrvacsoraosztás. A KT magyarázatos sorozatban most itt tartunk, tiszteletes úr, ma ezt a részt bízta ránk, úgyhogy ma mind a ketten erről szolgálunk, vagy szolgált Gyula tiszteletes úr, és most én is. Az úrvacsorás Isten tiszteleteket egyébként nem mindenki szereti. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jobb elmenni az úrvacsorás részéről az Isten tiszteletnek, mert az az elit hívőknek való, vagy olyanoknak, akiknek sikerült az elmúlt hetet úgy abszolválniuk, hogy semmiféle nagyobb bűn nem követtek el. Aztán valaki azért nem szereti az ilyen Isten tiszteletet, mert egyszerűen hosszúnak tartja. Végtelen hosszúságú, hogy másfél óráig benn kell lenni egy templomban. Vannak, akik azt mondják, hogy nem szeretik a református úrvacsorás istentiszteletet, mert olyan szomorú és gyászos sorokban megyünk oda az úrasztalához, és úgy is jövünk el onnan, szóval nem sok öröm van az egészben, és nem értik, hogy akkor minek az úrvacsora, hogyha ez nem dobja föl a társaságot vagy a közösséget. Van, aki azért nem szereti a református úrvacsorát, mert olyan büfé jellege van, hogy odaszaladunk, eszünk egy falat kenyeret, elvisszük, és nincs igazán közösség, nem tudunk megállni, nem látjuk egymás arcát, nem állunk körbe legalább, vagy nem fogjuk meg egymás kezét, hanem oda megyünk, mindenki megeszi a falat kenyerét, borát, és aztán utána pedig tovább állunk. Aztán van, aki azért nem szereti a református úrvacsorát, mert azt mondja, hogy az osztáson van a lényeg, az úrvacsora osztáson, és ott a lelkész oszt, mint ahogy reformátusoknál mindig a lelkész oszt, és jobban szeretik azt, ahol egymásnak törjük és egymásnak adjuk, és sokkal inkább közösséget gyakorlunk egymással. Az az igazság, testvérek, hogy nagyon sok kiárata van az úrvacsora témának, és nem is lesz idő ezt most mindet végig lapozni vagy végig gondolni. Én egyetlen egy vonalon szeretnék most elindulni. Először is az ige alapján azt egy picit körbejárni, hogy mit kér Isten, amikor azt mondja, hogy az Úr halálát hirdessétek, amíg ő eljövend. És kétszer is benne van az úrvacsora szereztetésében az, hogy erre emlékezzetek, az én emlékezetemre. Amikor veszitek a kenyeret, az én emlékezetemre tegyétek, amikor isztátok a bort, az én emlékezetemre. Tehát először erről lesz szó, hogy mire emlékezünk, aztán arról lenne szó, hogy miért fontos, miért tartja ezt fontosnak Isten, hogy mire emlékezzünk, mire gondoljunk az úrvacsora alkalmán, és harmadszor pedig arról lenne szó, hogy miért fontos ez nekünk. Most lássuk, hogy mit kér Isten, amikor azt mondja, hogy az Úr halálára emlékezzünk, amikor úrvacsorázunk. Testvérek, nagyon egyszerűen arra a napra kell emlékeznünk, amit az utolsó vacsora indított el, a nagypénteki napra, ami hajnalban indul, kora hajnalban, Jézus Krisztus két perével. Két pere volt az Úr Jézusnak, az első egy vallási per volt, ami a főpapok előtt zajlott, a 70 tagú nagy tanács előtt. A vád az volt, hogy Isten fiának mondja magát, ő nem is tiltakozott a vád ellen, és az ítélet az nagyon gyorsan megszületett, halál. A zsidóknál a kollektív kivégzési mód az a megkövezés volt, vagy lett volna, de a zsidók nem hajthatták végre akkor ott ezt az ítéletet, mert római fennhatóság alatt voltak, és a rómaiaktól kellett engedélyt kérniük ehhez. Ezért került sor a második perre, Jézus Krisztus politikai perére, emiatt cipelték őt el Pilátushoz, emiatt vádolták őt benála, de Pilátus előtt már nem lehetett előadni ezt a vádat, hogy Isten fiának mondja magát, mert Pilátus egy józan római jogász és hadvezér volt, őt az ilyen vallásos humbug témák nem nagyon érdekelték, ezért ott valami más vádat emeltek Jézus Krisztus ellen, olyat, amire majd a római ugrik. Ez pedig az volt, hogy a császár ellen lázít. Ez egy tökéletes vád volt Pilátus előtt, és erre neki kutya kötelessége volt nagyon keményen felelni és válaszolni. Testvére, Pilátus nagyon-nagyon gyakorlott volt ebben a szakmában, és azonnal látta, hogy akivel szembe áll, az se nem köztörvényes bűnöző, se nem lázító, se nem politikus, se nem forradalmár, és ezért a maga módján azért próbálta menteni, ami menthető, és néhány mentési kísérletéről olvasunk a Szentírásban. Az egyik arról szólt, hogy megostoroztatta Jézus Krisztust, appellálva a szánalmukra, hogy talán majd megsajnálják. Nem sajnálták meg. Aztán utána az ötlete támadt, hogy felajánl helyette valaki mást. Azt mondja, hogy cseréljünk. Itt van ez a Barabás, jön a húsvétotok, az ünnep alkalmából valamelyiknek amnesztiát adok. Melyiket kéritek? Hát csak nem a gyilkost kérik. A gyilkost kérték. Feszítsd meg Jézust, és engedd szabadon Barabást. Appellált volna az igazságérzetükre, de az sem működött. Ezek után jött az, hogy kiállt az erkélyre a mosdótállal, megmosta jelképesen a kezét, és azt mondta, hogy ennek az embernek a vérétől tiszta vagyok. Hogyha ártatlant ítéltünk el, akkor az rajtatok szárad, vére rajtatok és a ti magzataitokon. Appellál a lelkiismeretükre, az átok terhére. És azért tessenek ebbe belegondolni, hogy azt mondják, hogy jó, rendben, vére rajtunk és a mi magzatainkon. És megint csak nem sikerül Pilátusnak kihátrálni ebből az egészből. Menet közben tudjuk, hogy még a felesége is üzent neki, hogy kérlek, ne avatkozz ennek az embernek a dolgába, mert nagyon kellemetlen és nyomasztó álmom volt miatta. Pilátus nem tud kihátrálni, kénytelen lesz aztán kiállni és átadni őt a katonáknak, pedig volt egy pontja a perrendtartásnak, ahol ő kimondta, hogy nem találok ebben az emberben semmi büntetésre méltót. Itt pontot lehetett volna tenni a dolog végére. Hatalma, joga volt hozzá, megvédte volna a katonasága tömeggel szemben is. Miért nem lépte meg ezt Pilátus? Itt ülnek azok a hittanosaim, akik ezt a kérdést nemrég föltették nekem. Ez már nem a Bibliából van, hanem a történelemkönyvekből tudjuk, hogy Pilátusnak voltak durva túlkapásai ott a judeai tartományban, és a zsidók zsarolták. Olyan politikus volt, akinek voltak foltok a múltjában. És megzsarolták, hogyha nem teszel a kedvünkre, akkor el fogod veszíteni az Amicus Cézár címet. zsidó vezetőknek voltak a császári udvarban is kapcsolataik, simán megijesztették Pilátust. Kedvükben járt, ennek ellenére később tudjuk, hogy évek múlva mégis elveszítette ezt a címet, a vagyonát és mindenét és számüzetésben halt meg. Most ezen a ponton Pilátus kiszolgáltatja őt a katonáknak, akik nagyon szigorú rendtartás szerint végezték a dolgukat. Testvérek, római légió kezéből, akit az a kivégző osztag elcsípett, és akin azok dolgoztak, onnan nem lehetett élve kikerülni. Az ítélethez hozzátartozott, hogy a kereszt rövidebbik fáját végig kellett cipelni a városon, sajnálkozók, síránkozók, gúnyolódók, megjegyzéseket tevő emberek között, és aznap délután 3 keresztet állítottak föl a Jeruzsálem melletti dombon, egy Golgota nevű kisebb magaslaton. A Biblia leírja azokat a mondatokat, amiket Jézus Krisztus még fontosnak tart a kereszten elmondani. Azt gondolom, hogy erre is mindnyájan emlékszünk azért, többé-kevésbé bocsánatot kér azokra, akik megfeszítették őt, Istennél közben jár értük. Aztán azt mondja, hogy szomjazom, de nem fogadja el az ecetet és a mirhát, mert az fájdalomcsillapító. Aztán az édesanyját rábízza János nevű tanítványára. Aztán azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Aztán üdvösséget oszt még a mellette levő jobboldali latornak. Aztán egy utolsó imádságot mond, amit még kisfiú korában tanult a 22. Zsoltárból. Atyám, az én lelkemet a te kezedbe teszem le. És végül, mint egy küldetésre indított és visszatérő katona, jelentést tesz, és azt mondja, hogy elvégeztetett. Nem kivégeztek, hanem a feladat, amit rám bíztál, atyám, az elvégeztetett. Nagyon érdekes még talán, ha szabad ezt elmondanom, hogy Pilátusnak azért még van 3-4 olyan apró mozdulata, vagy mozdulata ebben a történetben, amivel ő visszafricskáz a zsidóknak, akik berántották őt ebbe a tisztességtelen dologba. Az első az, hogy feliratja a táblát, a 4 betűvel, INRI, Jézus Nazarenus Rex Judeorum, azaz názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók reklamálnak. Nem, nincs királyunk, ilyen királyunk nincsen, tiltakozunk, császárunk van. Azt mondja Pilátus, hogy bocsánat, amit megírtam, megírtam. Aztán oda teszi Pilátus őt 2 köztörvényes bűnöző közé jelezvén, hogy ide való, ilyenek közé való. És nem az történik, hogy ezek vetnek rossz fényt Jézusra, hanem Jézus Krisztus világossága ragyogja be ezt a 2 szerencsétlent is, és az egyiket a haláltorkából, a kárhozatból tudja visszahozni. Aztán szokás szerint ott hagyták napukig a testeket a kereszten, hogy hadd okuljon a nép, de amikor Jézus testét kéri 2 szimpatizáns aznap délután, akkor ő azonnal odaadja a testet. És amikor jönnek a zsidók, hogy őriztesd a sírt, mert azt mondta, hogy fel fog támadni. Testvérek, senki nem emlékezett arra, hogy Jézus mondta, hogy fel fog támadni. A tanítványok minden felejtették. Kétségbeesésükben minden törlődött a memóriájukból, ami erre vonatkozott. Az ellenségei emlékeztek. Akkor Pilátus azt mondta, hogy barátaim, van templomőrségetek, őriztessétek azokkal. Így megy le a nap azon a délutánon, hogy a naplementével, amikor beáll a sabbat, a nagy húsvét, a páska ünnepe, addigra Jézus Krisztus a sírban van. És aztán nyílik a reggel húsvétkor, amikor föltámad Jézus Krisztus, és az az Isten, aki nem adta meg neki, hogy megússza a nagy pénteket, noha kérte, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem be pohár, nem kapta meg ezt az ajándékot, de megkapta a húsvét reggeli dicsőséges feltámadást. És Isten olyan nevet adott neki, amire minden térd meghajlik, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És azt írja Pál, hogy minden nyelv vallja majd, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Úr halálát hirdessétek, mondjuk minden úrvacsoraosztáskor. Hát erre emlékezzünk, de testvérek, ez csak része a teljes valóságnak. Ez csak a külső története a nagypénteknek. A belső története, testvérek, nem emberek húzásairól, tisztességtelen dolgairól, gyilkosságról, hamis tanúzásról szól. Nagypéntek belső története így foglalható össze. Átszögezték bűnünk miatt, és verték gonoszságunkért, elítélték, mert békét hozott, és szent vére meggyógyított. Mint egy nyáj, elszélettünk, saját útunkra tértünk, de az Úr nagy kegyelme minden bétkünk rávetette. Nagypénteki események alanya, nem Pilátus volt, vagy a főpapok voltak, hanem Isten volt. Isten örök, szép terve valósult meg, aki azt akarta, hogy legyen vér, ami bűnt törül. Az Úr halálát hirdessétek. Erre emlékezzetek, amikor úrvacsoráztok. És most lépjünk még egyel tovább a második ponthoz, hogy miért tartja Isten nagyon fontosnak, hogy erre mindig újra és újra emlékeztessen bennünket. Testvérek, ez nem azt jelenti, hogy a mi nagy, szentséges, szeretett halottunk emlékét ápoljuk. Nem kell ápolni az emlékét, mert nem halott. Nem kell elvonulnunk majd halottak napján gyertyákkal és különböző világító eszközökkel, és hosszú sorokban zarándokolni Jézus sírjához, nincs ilyen. Feltámadott és él. Tehát nem az emlékét ápoljuk, amikor ráemlékezünk. Testvérek, azért fontos Jézus kereszthalálára emlékezni, hogy mindig újra tisztázzuk az alapokat. Hogy a mi üdvösségünk Jézus Krisztuson nyugszik, azon, amit ő végzett el értünk. Hogy a fundamentum mindig újra tisztázott, világos legyen. Más fundamentum nincs az üdvösség alatt, csak ez. Ha nem erre épül a keresztény életed, ha nem itt kezdődik a hívőséged, ha nem ebben gyökerezik az üdvösséged, akkor testvérek, baj van. Hadd mondjak néhány változatot, hogy mibe szoktunk kapaszkodni, vagy mire szoktuk alapozni az üdvösségünket. Amikor azt mondom, hogy üdvösségünk alapja vagy fundamentum, akkor tessenek mindenki gondolja arra, hogy hogy kezdődött az én kereszténységem. Van, aki azt mondja, hogy úgy kezdődött, hogy az anyukám, az apukám, a nagyszüleim is már keresztények voltak. Az az ő dolguk, testvér, az nem a te alapod és fundamentumod. Az az ő kereszténység. Tehát ez nem jó fundamentum. Ez gyengének fog bizonyulni. Aztán van, aki azt mondja, hogy amikor súlyos betegségből gyógyultam meg, akkor elhatároztam, hogy azért mégiscsak számolok Istennel, mert valószínűleg ő segített meg. Ez nagyon szép, ez a szándék, ez az odafordulás, de ez nem alap az üdvösség alatt. Aztán volt olyan, aki azt mondta nekem, hogy amikor a fogságból hazajöttem, és 1000-ből 1 ember jött haza, és én megúsztam, akkor fogadalmat tettem, hogy mindig ott leszek a templomban. Egyébként nagyon sok ilyen fogadalom született, és hát nem lett mindegyikből templomjárás, de ez se elég az üdvösséghez. Ez nem az az alap, amit Jézus Krisztus végzett el. Aztán volt olyan ismerősöm, akinek úgy kezdődött a kereszténysége, hogy meghalt az édesanyja, és őt a temetési prédikáció nagyon megmelegítette, vagy megvigasztalta, és akkor onnantól kezdve kezdett templomba járni. De ha megkérdeztem volna tőle, hogy van-e üdvösséged, akkor nem tudott volna mit mondani. Tehát kiderül, hogy ez nem elég alap, nem biztos alap. Aztán van, aki azt mondja, hogy úgy kezdődött a kereszténysége, hogy elege lett az addigi életmódjából. Mondjuk abba hagyta az ivást, vagy abba hagyta a nem tudom, akármit abba hagyhatott, mert az orvos azt mondta neki, mert mások megszólták érte, mert sokba került anyagilag, mert úgy gondolta, hogy ez mégse illik, és inkább egy másfajta életstílust választott. De ez biztos, hogy üdvösség? Azt gondolom, hogy ez se biztos alap az üdvösségünk alatt. Aztán van, aki azt mondja, hogy mi már az iskolában is tanultuk. Most van, akik újra tanulják, de vannak, akik régtől. Mi hittanosok voltunk, nekünk kötelező volt annak idején járni. De nincs semmilyen élő kapcsolata Jézus Krisztussal. Vagyis nem lehetünk nyugodtak felőle, hogy amikor majd ő megáll Isten országa kapujában, és Jézusról kérdeznek, mert ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és másban nem gyönyörködöm, akkor elég lesz-e az, hogy tudom kívülről a János 3.16-ot és a hitvallást. Testvérek, nem elég alap. És az se elég alap, hogyha azt mondom, hogy hívott valaki, és azóta az ő kedvéért jövök. És még az se elég alap, hogy én egy kereső, vágyakozó, intellektuális személyiség vagyok. Az, amit kerestél, megtaláltad-e? Vagy azt keresed, amit Isten kínál? Testvérek, ezek nem elég biztos alapok az üdvösségünk alatt. Alap az, amit Jézus Krisztus végzett el, érted? Hogy bűneink sokaságát elvette az útból, hogy Isten számunkra hozzáférhető legyen, és onnantól kezdve jó kapcsolatot ápolunk vele, napi kapcsolatot. Testvérek, lépjünk a harmadik pontra, és most csináljunk egy tesztet. Egy klasszikus tesztet, amit több idősebb ébredésben szolgált kollégától is hallottam már. Az a lényeg, hogy mindenki saját maga számára kell, hogy becsületes választ adjon. A kérdés így hangzik, hogyha holnap meg kellene halnod, akkor hova kerülnél? Mi lenne a folytatás? Isten igéje alapján azt tudjuk, hogy két állapotba kerülhet az ember, vagy a vigasztalás helyére, vagy a gyötrelmek helyére, ezt tudjuk a gazdag és Lázár történetéből. Három válasz születhet most itt a testvérek szívében. Az egyik válasz az, aki azt mondja, hogy én nem vagyok rendben Istennel, én biztos, hogy kívül maradnék a vele való közösségen. Van, aki azt mondja, hogy én hiszek annak, amit Jézus Krisztus csinált, én ezt magamban lerendeztem, tudom, biztos vagyok benne, hogy üdvösségem van. De az a sejtésem, hogy a legtöbben közülünk úgy vannak itt, hogy azt mondanák, hogy nem tudom. Vagy legalábbis azt érzik, hogy én bizonytalan vagyok. És most hozzájuk szeretnék leginkább szólni, mert ők fognak a legtöbbet szenvedni. Ugyanis nagyon nehéz ebben a bizonytalan, se kint, se bent kereszténységben élni. Megmondom őszintén, hogy az ilyenfajta kereszténység nem is öröm, hanem teher. És azt is tudom, magamról is tudom, hogy sokáig lehet akár keresztényként is járni egy utat, akár hívőként is járni egy utat, anélkül, hogy biztos lennék az üdvösségemben. Testvérek, az üdvbizonyosság az annyira fontos dolog, hogy úgy nevezi Pál apostol, hogy az üdvösség sisakját kell fölvennie az embernek. Tehát a katona felszerelésében a sisak. Ha nincs sisak, leszedik a fejedet. Fél karral még lehet élni, fél lábbal is még tovább lehet élni. Még sérülésekkel is tovább lehet élni, de fej nélkül nincs esélye a dolognak. Tehát valami lényegi eleme hiányzik a hívő életünknek, hogyha nincs bizonyosságunk abban, hogy nekem Jézus Krisztusért üdvösségem van. A bizonytalanok sokat kínlódnak. A bizonytalanokban állandó kétség van, és ahogy mennek az életük vége felé, egyre több a kétség. Folyton azt méricskélik, hogy elég-e az, amit én tettem, elég sok jót tettem-e ahhoz, hogy Isten majd engem befogadjon. Testvérek, most megmondom, hogy nem tettél elég sok jót. És ha ezt méricskéled, ha magadat hőmérőzöd, és rakod a polcot, hogy mennyi jót tettem, nincs az a limit, amire azt mondhatnám, hogy na most igen. Ezen az úton nem lehet elérni arra a bizonyos pontra. Ez olyan, mintha az északi sarkra mennénk, és elindulunk nyugatra. Sose fogunk odaérni, ez nem az az út. A bizonytalankodó közül kerülnek ki azok, akik esetleg jó indulás után hajótörést szenvedtek a hitben. A bizonytalankodó közül kerülnek ki a démások, akikről Pál apostol azt írja, hogy démás engem elhagyott, a jelen való világhoz ragaszkodván. A bizonytalankodókat fújja, viszi a sodrás, a szél, és ha a jelen való világ vonzása nagyon erős, akkor el tudnak szakadni hittől. Közülük kerülnek ki a Jóások, éppen valamelyik nap olvastam Jóás királyról, aki fantasztikus dolgokat vitt véghez. Egy 30 éves ország és léleképítő munkát végzett, amíg Jojáda pap mögötte állt. Amíg Jojáda pap tanácsolta, ez a mélyen hívő ember. És amikor Jojáda pap meghalt, Jóás összomlott, és testvérek, egy év alatt, a 30 év, de több is, mint 30 év munkáját, az pillanatok alatt tönkrerakta, idegen tanácsadókra hallgatott, akik a hiúságát körüludvarolták, és egy év alatt katasztrofális állapotba vitte az országot. És a bizonytalankodók között vannak a lótok, talán tetszenek emlékezni a legutóbbi közös alkalomra, Lót, aki sodródik, és hívő, amíg Ábrahámmal van, de Szodoma is jó lesz, hogyha ott nagyobb a kenyér. Tetszenek emlékezni, hogy akkor két dolgot is mondtam, ahol elfolyhat a kereszténységből az erő. Az egyik az, hogyha valaki nincs tudatában annak, hogy megváltásra szorul, a másik ez, hogyha a múltját nem tudja rendezni Istennel, és ez a harmadik, amiről ma szó van, hogy nincsen üdvbizonyossága. Fogalma sincs, hogy mi lesz vele. A sisak hiányzik. Azt mondod, hogy nem tudod. Van-e üdvösséged? Nem tudom. Akkor most menjünk ezen a te gondolatodon, és nézzük, hogy mi az, amit viszont tudsz. Tudod, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Tudod, hogy ez a szándéka. Tudod, hogy ebbéli szándékát megvalósítandó elküldte Jézus Krisztust, aki magára vette a világ bűneit, a tiédet is, tehát az üdvösségét, globál elrendezte. Ez azt jelenti, hogy csak az maradhat ki az üdvösségből, aki ezt a dolgot személyesen nem veszi át. Tehát hiába hirdeti ki a kormány, hogy mit tudom én, hány évesek menjenek az oda, és kapnak ilyen-olyan ajándékot. Mindenkinek jár. De ha nem állok föl, és nem megyek el, és nem veszem át, akkor az nem az enyém. Ezt is tudod, hogy a tiéd is kész van. Akkor mit nem tudsz? Akkor inkább úgy kéne fogalmaznom, fogalmaznod, hogy nem merek. Én ezt nem merem elhinni. Mert már is ott ágaskodnak a fejedben, a szívedben a hátul jövő gondolatok, hogy hát te beszélsz meg miről, meg tavaly is, meg mindig ezt csinálod, meg különben is, meg hogy lesz az, meg akkor most az nem nagy képűség ezt így komolyan venni, meg hívőgők, vagy ezer gondolat akadályoz, vagy belső görcsök, vagy régi csalódások, mert annyit csalódtál már, hogy nem mersz ráhagyatkozni, bízni Isten ígéretében. Testvérek, ilyen egyszerű Isten ígéret, egy gyerek is el tudja hinni. Aki hisz a fiúban, örök élete van annak. És nem megy ítéletre, hanem már által ment a halálból az életbe. Aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Testvérek, nem most, hanem van. Nem lesz, hanem van. És olyan nagy boldogság lenne számomra, hogyha néhányan ma itt legalább elmernék hinni ezt a dolgot, és nem emberi dolgokba kapaszkodnának, hanem rámernék hajtani a fejüket erre az ígéretre. És elmernék hinni Istennek azt, hogy ez így van. És nem magukra néznének, hogy milyen bűneik vannak, meg hányszor buktak el, meg hányszor kezdték újra, hanem állandóan Jézusra nézni. Arra alapozni, amit ő csinált. Az tuti biztos, tökéletes, nem kell hozzátenni semmit. Ha magasban vagyok, ha mélységben, ha jópaszban, ha rosszban, ha meghalok, ha élek, ha beteg leszek, ha nem, ha egyedül vagyok, ha családom van, mindegy, hogy milyen állapotban vagyok. Sem mélység, sem magasság, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem politikai rendszerek, semmi ezt ki nem veheti az én életem alól, ezt a biztos alapot. Amit Jézus csinál, testvérek, az mozdíthatatlan. És az tetszik az Istennek. És az az Isten előtt elég lesz. Ebben gyönyörködöm. És ne kezdjünk el gondolkodni, hogy mit kéne ehhez még hozzátenni. Nem tudsz semmit hozzátenni, nem is kell. Ezért kéri Isten, hogy amikor úrvacsorázunk, akkor tisztázzuk már mindig újra, hogy jó alapokra raktuk-e az üdvösségünket. Hogyha megkérdeznék bármikor, hogy mi lesz veled, ha meghalsz, akkor azt mondhast, hogy Isten országában megyek, mire alapozod, kérdezném, és akkor azt mondod, hogy arra alapozom, amit Jézus elvégzett, Isten meg megígért. Tudom, hogy nem olyan könnyű ezt elmondani, de döbbenetes, hogy milyen nehéz egy ilyen bizalmi lépést megtenni magunkban. De ne mondd, hogy nem tudod. Ennél egyszerűbb dolgokat is tudunk. Házas vagy? Vagy nem vagy házas? Nem tudom. Akik biztosak az üdvösségükben, vagy üdvösségük van, azok szokták tudni magukról, testvérek. Ez például egyik jellemzője annak, hogy az ember tudatában van annak, hogy ez a lépés már mögötte van. Két dolgot szeretnék még megerősítésül mondani. Az egyik a saját történetem. Mindenkitől, aki esetleg már hallotta, elnézést kérek, bármelyiket hallották volna a testvérek, de hát, ha még valaki nem, hogy mennyire nekem kell eldöntenem azt, hogy most a bizalom oldalára állok, vagy a bizalmatlanság oldalára. Amikor városi gyülekezetben kezdtem a szolgálatomat, és 4 év után ki kellett kerüljek egy falusi gyülekezetbe, akkor úgy eléggé rám szálltak a félelmek, hogy is leszek én ottan, meg hogy akkor ott egy nagy parókiár egyedül leszek, és akkor nagy kert, és akkor ki tudja, hogy lesznek-e ott egyetlen szomszédok, vagy a szomszédomban a templom lesz. A lényeg, hogy eléggé kezdtem félni ettől, és aztán, amikor kikerültem, emlékszem az első éjszakára, amikor minden zaj ismeretlen volt, addig panelházban laktam, tehát azért tudtam, hogy szomszédok otthon vannak, abban mindig biztos lehettem. És akkor így hallottam a zajokat, másképp kapcsolt be a hűtő, másképp kapcsolt ki a termosztát, különböző macskák és egyebek járkáltak az udvaron, és iszonyatosan elkezdtem félni. Ismerik a testvérek, amikor félünk, akkor egyik gondolat követi a másikat, és akkor elképzeltem, hogy bejönnek, kapok egy pofont, akkor nem találom a szemüvegemet, kapok egy másikat, akkor már nem is lesz rá szükség, tehát mindent így lejátszottam magamban. És akkor elővettem a kis Spurgeont, amit a jóka is nevelők már ismernek, és aznap ige az volt, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy vigyázzanak az életedre. Hát ettől a félelmem még nem múlt el, de azt éreztem, hogy egy válaszút előtt állok. Én most vagy elhiszem Istennek, hogy engem meg fog őrizni, vagy pedig itt fogom szétidegeskedni az agyamot, és lehet, hogy nem csak ma éjszaka, hanem ki tudja meddig. Tehát el kellett döntenem, hogy kinek hiszek, ki mellé állok. Az Isten iránti bizalmam mellé fogok állni, vagy pedig inkább tipródok ebben a gondolatban, és az azért nem tesz jót nekem. És nem volt könnyű ez a lépés. Olyan volt, mintha a sötétbe lépnék, vagy egy nagyot egy szakadék felé, és el kéne hinnem, hogy van híd. Vettem egy levegőt, és azt mondtam, hogy hát akkor jó éjszakát, angyalok, én most már megyek aludni, mert rohadtul fáradt vagyok. És amikor először elmertem aludni, akkor onnantól kezdve ezek a félelmek megszűntek, és Isten valóban kivette a szívemből, és bizonyságát adta annak, hogy visszaköszön az, hogyha hiszünk az ő ígéretének. Higgy és meglátod. Vagyis ezt a lépést nem spórolhatjuk meg, testvérek. Az üdvösség dolgában sem, és a befejező példám, az megint csak az, hogy vagy egy hasonló ehhez, hogyha el akarok utazni valahová, és ott van a vonat az állomáson, és én szeretnék Budapestre menni, és rá van írva, hogy Budapest, akkor még futhatok néhány kört, hogy mondjuk megnézem a táblánál is, visszajövök. Táblához képest stimmel a vonat, a vágány is stimmel. De még mindig nem bízom azért a dologban, és akkor még megkérdezem a kalauzt is. Ő is azt mondja. De még megkérdezem a tudakozónál is még egyszer. Ő is azt mondja. De még mindig nem bízom, hanem azt mondom, hogy én szeretnék a mozdonyvezetővel is beszélni. Akarom látni ezt az embert, hogy milyen állapotban van. Hogy megbízható-e. Szeretnék orvosi papírt látni, hogy ő tényleg munkaalkalmasságon átment. Szeretném látni a minőségbiztosítását, hogy ő még soha nem okozott balesetet. Aztán szeretném még az utasokat is megkérdezni, akik ott ülnek, hogy hát ha mégsem. Na most ezt csinálhatom, de ha nem szállok föl, akkor soha nem fogok megérkezni oda, ahova szeretnék. Szállj be, testvér! Szállj be! Nyugodj meg! Az üdvösséged el van rendezve. És úgy tartsd magad számon, mint akit oda át várnak. És úgy menj innen el, mint akiért a Krisztus vérezett. Neked nem kell. Egyet se félj. Semmit ne félj. És bármi van, erre alapoz, bármi történik, akkor is, ha nem érzed magad méltónak az elhívásra, a kegyességre, a kereszténységre, a Krisztushoz, ne erre nézz. Aki hisz a fiúban, örök élete van annak. És én most befejezésül szeretném felolvasni a KT kérdést és választ. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret és az ő testének és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél, ez a felelet. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja a földi életünket, ugyanaz az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére szánkba vesszük. Tehát az üdvösség olyan bizonyos, mint ahogy látod, hogy a lelkész veszi a kenyeret és a bort, és azt a szádba veszed, megemészed, és részévé válik a testednek. Elvehetetlenül, újra vissza nem fordíthatatlanul, ugyanígy részese vagy az üdvösségnek Jézus Krisztus által. A látható jegyek erről szólnak. Bizonyosakká akarnak tenni. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Testvérek, nem fogjuk mindig hirdetni az Úrnak halálát, csak amíg el nem jövend, amíg el nem jön. Arra az időszakra van szükségünk úrvacsorára, hogy biztosak legyünk az alapokban, igére, énekre, templomra, a veletek való közösségre. Majd eljön az Úr Jézus, színről színről látunk majd, akkor nem lesz szükségünk ezekre. De addig is ajándékok ezek nekünk. Vitaminok, amik kondicionálnak, erősítenek. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy hűséges voltál és engedelmes is. Köszönjük, hogy mindent te végeztél el a mi üdvösségünkért. Köszönjük, hogy tökéletes munkát végeztél, ahogyan te szoktad. Köszönjük, hogy tudtad, hogy mi ehhez nem tudunk hozzátenni, mi ezt nem tudjuk überelni. Kevesek vagyunk, még elhinni is alig-alig merjük. Te látod a mi bizalmatlanságunkat, és te tudod azt is, hogy honnan, milyen mélységből, milyen események kapcsán vannak ezek, és húzódnak meg a szívünk mélyén. Szeretnénk most mégis kérni téged, Urunk, hogy végezd el bennünk az üdvösségünk bizonyosságát, és kérünk, hogy pecsételd ezt el valami nagy örömmel, ami mindig ott van az ember szívében, hogyha közel kerül hozzád. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a földi dolgainkat is, amik talán nem ilyen fényességesek, szentségesek és magasak, mint ezek, de a földi dolgokat is a te kezedbe tehetjük, és köszönjük, hogy kezedtől, érintésedtől valahogy helyre igazodnak. Nem látjuk a lényegteleneket olyan nagynak, és egyszerre csak fontossá válnak fontos dolgok. Imádkozunk, édesatyánk, azért, hogy hadd tudnánk valami gyümölcsözőt élni mások felé, szeretteink felé, gyülekezetünk felé. Áld meg a mi életünket, édesatyánk, hogy belső erő sugározzon belőle, és ebből másoknak is jusson. Imádkozunk a gyülekezetünkért, imádkozunk az utonlevő testvérekért, az odaáti testvér gyülekezetért, és kérünk téged, Urunk, hogy tölts meg bennünket erővel a következő hétre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.